Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Botka László, Szegedváros polgármestere, a Magyar Szocialista Párt miniszterelnök jelöltje. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok.
Molnár Gyula pártelnök ült itt néhány napja ugyanabban a székben, és azt mondta, hogy a továbbiakban nem tűri a kibeszélést. A pártból is emlékeztetett arra, hogy a választási listákat író toll az nála, meg a választmányi elnöknél van. Ez majdnem annyira keményen hangzik, mint hogy azt mondta, hogy nem tűri a kiszivárogtatást, meg az árulókat a pártban. Miért vannak mégis ilyen botrányok az MSZP-ben, amiket önt meg a programját csomagban, ha jól emlékszem, 96%-kal szavazta meg?
Ez így volt, és azért hagyd mondjam, hogy sokkal nagyobb ennek a sajtóban a füstje, mint a lángja. Arra azért számítottunk, és be is következett, hogy a politikai ellenfeleinknek nagyon nem áll érdekében, hogy ez az új baloldali politika és program, amit én meghirdettem az év elején, ez működjön, és terveinknek megfelelően egy valódi áttörést hozzon a magyar belpolitikai életben, úgyhogy szeretném nagyon egyértelművé tenni, hogy a Szocialista Párt minden szervezete és maga a pártkongresszus is május 27-én nem csak miniszterelnök jelöltet választott, hanem elfogadott egy politikai programot és egy politikai stratégiát, és most egységesen ezt kell végrehajtanunk.
De ezt a buborékot nem a kormányoldal sajtója fújta, ezt önök csinálták maguknak. Azt mondta a 168 órában, amit mondott, erre Molnár Zsolt elzarándokolt Szegedre, majd a legnagyobb békében megállapodtak, és ebből azt is lehet nézni, hogy szakpolitikusként még lehet az árulás bélyegével az MSZP-ben dolgozni.
Azért szeretnék emlékeztetni, hogy én azt mondtam, hogy ha egy párt elfogad egy politikai stratégiát, és rá néhány héttel később valaki ezt a sajtóban nyilvánosság előtt kétségbe vonja, arra nem nagyon van más szó, mint amit az előbb is említett. Ez nem így jelent meg a sajtónak egy jelentős részében. Még egyszer hangsúlyozom, hogy a jó hír az értünk valóban aggódóknak, hogy ez néhány napig tartott. Azóta én elindultam egy újabb országjárásra, ugyanúgy, mint tavasszal felkeresem Magyarország megyéit, nagyon sok településre el fogok látogatni. Ezen a héten is több helyen jártam, például Kishantoson, vagy pedig Siófokon. Jövő héten is megyek tovább, és azt látom, azt tapasztalom, hogy az emberek többsége kormányváltást akar, és bizalommal, nyitottsággal fordul az új igazságosságra épülő baloldali programom iránt.
Azt látják, hogy mi jár többet az MSZP-nek, illetve személyesen önnek az ilyen belső turbulenciák, vagy a folyamatos kormányoldali támadások, ami most legújabb, ha jól számolom, az úgynevezett szegedi parkolás ügy.
Nézd, a mai magyar politika és média viszonyok között feltehetően az lenne számomra kellemetlen, és azt kéne magyaráznom, hogyha nem támadna egyébként a Fidesz által felvásárolt és hazugsággyárát tett média, korábbi média, ami legkevésbé sem médiaként működik, hiszen nem a tények érdeklik őket, hanem a különböző lejárató kampányok. Itt egy több éves ügyről van szó, és nincs is szó egyébként ügyről, mert ugyanúgy, mint a többi magyarországi nagyvárosban, Szegeden is, az elmúlt 20-25 évben, ugyanúgy az én polgármesterségem alatt is, mint az elődeim alatt is, a városért dolgozó önkormányzati és országgyűlési képviselők munkájukhoz kaptak parkolásbiztosító engedélyeket. Ez korábban is így volt, és most is így van a magyarországi nagyvárosokban, és így természetes, és a jogszabályok is így rendelkeznek. 15 éve vagyok Szeged polgármestere, tehát hogyha ezt sikerült előszednie a Fidesznek, hogy lejárattasson, akkor azt gondolom, hogy semmi okom nincsen magyarázkodni.
Ez egy jó magyarázat, hogy az úgynevezett fontos emberek a munkájukhoz kapnak ingyen parkolást, ennek fognak örülni a kevésbé fontos emberek, mondjuk én, aki hát magamot persze fontosnak érzem, de sose kaptam még senkitől ingyenes parkolást.
Én nem a fontos emberek kifejezést használtam, hanem a városért dolgozó emberek. A Magyarországon 1990 óta az önkormányzat és országgyűlési képviselők jogállásáról szóló helyi és országos jogszabályok tartalmazzák azt, hogy akik a közösségért dolgoznak, azoknak a munkájukhoz kötődő közvetlen költségüket meg kell téríteni. Hát teljesen egyértelmű, hogy egy önkormányzati képviselő, aki járkál megállás nélkül a városba, a fórumokra, intézményekhez, cégekhez, neki a munkájához szükséges, hogy tudjon közlekedni. De még egyszer hangsúlyozom, ez egy vihar, egy pohár vízben. 15 éve kormányzom Szeged városát, Magyarország egyik legnagyobb városát, számítottam arra, hogy karaktergyilkoló kampányt indít ellenem a fideszes hazugsággyár. Ez sikerült 15 év alatt összeszedniük, akkor azt gondolom, hogy semmi okom nincsen magyarázkodni.
Mi fog történni azzal, aki a továbbiakban kibeszél a pártból, vagy a hivatalos vonallal ellentétes megnyilatkozásokat tesz? Egyáltalán mihez van joga, és kinek az MSZP-ben, amit mindig egy nagy, bonyolult és lassan működő szervezetként szoktunk is ismerni?
Nem ezzel kívánok foglalkozni se én, se a képviselőtársaim, ha nem az országügyeivel foglalkozunk. A következő hetekben én azt a új igazságosságra épülő baloldali programot, amit tavasszal meghirdettem, most már részleteiben is ki fogom fejteni. Egyrészt ugye országjáráson vagyok, mint hogy az előbb említettem, nagyon sok helyre el fogok menni, és nagyon sok konkrét politikai vállalást, üzenetet fogok megfogalmazni. Másrésztről pedig jövő héten tervezünk egy értelmiségi találkozót. Magyarország vezető európai demokratikus baloldali értelmiségét hívtuk meg oda, és beszélgetni fogunk arról, hogy hogyan lehet ebben az országban egy élhetőbb, igazságosabb világot teremteni.
Kik lesznek ott?
mint ahogy említettem, természetesen elsősorban véleményformáló társadalomtudósokat hívtunk, az idősebb generációkból is, a fiatalabb generációkból is. Nem feltétel volt, hogy elkötelezett legyen a szocialista párt iránt, sőt, a nagyobbik részük, miután független értelmiségi ennek megfelelően nincs is involválódva a politikában, és nem is vállalt soha a politikai szerepet. Én arra készülök, hogy ezen a találkozón elmondom azt, hogy én hogyan látom a Magyarország helyzetét, mi a tapasztalásom, hogy az emberek miket tartanak, és nagyon sok ilyen van igazságtalanságnak ebben az országban. El fogom mondani, hogy meggyőződésem alapvető érdek, hogy leváltsuk az Orbán rezsimet 2018 áprilisában. De azt is tudom, hogy ez csak akkor fog működni, hogyha mindenki számára közérthető és új igazságosságra épülő baloldali programot hirdetünk. Ebben kérem a jelenlévőknek a támogatását, ötletét, véleményét és segítségét, és bízom benne, hogy egy sikeres rendezvény után ezt meg is fogjuk kapni.
Hogy fognak összeérni a körök? Az úgynevezett szárszói értelmiség az ott lesz? Milyen úgynevezett baloldali értelmiség van még Magyarországon?
Hogy ne lenne, nagyon sok európai demokratikusan gondolkodó fiatal értelmiség is van ebben az országban. Én az elmúlt hetekben sok ilyen értelmiség műhelybe kaptam meghívást, és hát nem árulok el nagy titkot, hiszen erről is beszéltem, hogy az új baloldali programom és programunk megfogalmazásánál az igazságosság, közérthető kifejtésénél, az, hogy mit akarunk csinálni az oktatásügyben, az egészségügyben, hogy akarunk igazságos adórendszert teremteni Magyarországon, milyen eszközökkel akarjuk elérni, hogy ne menjen ki további több százezrével fiatal ebből az országból gazdasági migránsként, mint hogy több mint 500 000 elhagyta Magyarországot az elmúlt években. Milyen igazságos adórendszert akarunk megszüntetve az, hogy ma Magyarországon a legnagyobb az állami elvonás, az adóteher az átlag vagy átlag alatti jövedelmeken az Európai Unióban. Mit szeretnénk a munkavállaló jogokkal, hiszen a Fidesz 2011-ben lényegében megszüntette Magyarországon a munkavállalók és a szakszeretek jogait. Ha emlékezünk rá, azt mondta, hogyha alacsony védettsége van a magyarországi munkásoknak, akkor az majd vonzóvá teszi az országot a munkahelyteremtő beruházások számára. Miközben azt látjuk Európában, hogy minél prosperálóbb és fejlődőbb egy gazdaság, annál erősebbek a munkavállaló jogok, és az is elképesztően igazságtalan, hogy egy nagy multi úgy alkalmaz munkavállalókat mondjuk Ausztriában és Németországban, hogy ott sokkal komolyabb munkajogi védelme van a törvények által az ottani munkavállalóknak, mint Magyarországnak. Nem ebbe kéne versenyezni az országnak. És sorolhatnám a példákat. Ugye ezekhez a programjainkhoz nagyon sok konkrét javaslatot kaptam már egyébként a demokratikusan gondolkodó értelmiségtől, idősebbektől, fiataloktól egyaránt. És most azért fogunk jövő héten találkozni, hogy megbeszéljük, hogy hol tartunk a programalkotásban, és a következő időszakban hogyan kívánunk együttműködni. Én azt tapasztalom, hogy a legtágabb értelembe vett demokratikus Európa iránt elkötelezett értelmiség érzi a felelősségét. A fiatalabb generációk is úgy gondolják, hogy tenniük kell azért, hogy itt ne csak kormányváltás legyen, hanem valóban egy élhető Magyarország irányába induljunk el. És szeretném azt, hogy ebbe legyen egy egységes, közös gondolkodás. Nem nagy beszédet fogok mondani ezen a találkozón, nem kihirdetni fogom a végeredményt. Arra számítok, hogy egyrészt meghallgatják azt, hogy én hogyan látom a legfontosabb feladatokat, másrésztől pedig, hogy nagyon sok használható ötletet fogunk kapni.
Mit akar egy politikus az értelmiségtől? Egy politikus az ötleteivel a vására viszi a bőrét, az egzisztenciáját, mert vagy győz, vagy megbukik egy választáson. Egy értelmiségének lehetnek fantasztikus ötletei, de nem indul a választáson, nem viszi vására a bőrét. Ebből a szempontból a felelőssége más. Mit akar tőlük?
Hát természetesen, de hát azért úgy gondolom, hogy fontos, hogy egy politikus tudja, hogy mi történik az országban, és tudja, hogy mi történik a világban. És az értelmiség itt, akkor értelmiségekről beszélek, akkor zömével közgazdászok, szociológusok, nemzetközi kapcsolatokkal, külpolitikával, Európával foglalkozó szakemberekről beszélek, pedagógusokról, oktatási szakemberekről, egészségügyi szakemberekről. Tehát nem valami elvont könyvtárról, vagy kutatóintézetben ülő értelmiségekről beszélek, hanem azokról, akik az élet egy-egy fontos területén felhalmozott és elismert tudással, tapasztalattal rendelkeznek. Tehát a politikusnak természetesen az a felelőssége, hogy programot hirdessen, próbálja ezt elfogadtatni a választókkal, és utána viseli a felelősségét, hogy ez milyen értékben sikerül. De az is felelőssége, hogy egyébként pedig egyrészt amit gondol a világról, az helytálló legyen, másrésztről pedig amit vállal és amit ígér jövőképet az embereknek, az pedig szakmailag végrehajtható és megalapozott. Én 7 választást nyertem az életemben, megtanultam azt, hogy nem csak választást nehéz nyerni, hogy az emberek bizalmát elnyerni, de ennél jóval nehezebb ezt a bizalmat megtartani. És megtartani pedig úgy tudjuk, hogy ha nem ígérgetünk felelőtlenül, hanem az emberek azt értékelik, tovább is ebben hiszek, hogyha valaki őszintén elmondja azt, hogy mit szerette tenni, milyen eszközökkel ez mit jelent a társadalom különböző rétegeinek, erre készülünk, tehát nem felelőtlen ígérgetéssel készülünk a 2018-as választásokra, hanem egy végrehajtható, megalapozott olyan programmal, ami minden magyar számára egy sokkal élhetőbb és igazságosabb világot hoz.
Itt azt mondod, hogy 7 választást nyert Szegeden, de Szeged ez egy eléggé speciális hely, egyetemi város, az ország szélén fekszik, nagyon sok benne az úgynevezett idegen éppen az egyetemek miatt, mert ők oda jönnek, az ottani tapasztalatokat egy országra ki lehet terjeszteni?
Nézd, akkor a hatalmas nagy különbségek nincsenek a szociológiai és társadalmi összetételben. Tehát nem tudok olyan sok szignifikánsan különböző dolgot elmondani a szegedi 170 ezres állandó lakosság összetételéről, ami a nagy mértékben megkülönböztető vagy különlegessé teszi a magyarországi átlaghoz képest. Természetesen vannak különbözőségek az ország különböző régiói települései típusai között. De azt tapasztalom most is, és a tavaszi országjáráson folyamán is, hogy a problémák döntő része az ugyanaz. Budapesten is, nagyvárosban is, kisvárosban is, kispaluban is, kistelepülésen is, minden település típusra is, az ország minden régiójában ellátogattam és el fogok látogatni. Legfeljebb annyiban különbség, hogy egy-egy problémát ott hangsúlyosabban látnak problémának. Most például Siófokon sokkal hangsúlyosabban jött ki az ottaniakkal való találkozómon és a polgármesterrel való találkozómon az elvándorlásnak a kérdése. Siófok és környéke egyszerre szembesül a nyári hónapokban, amikor megtízszereződik a lakosság, ugye a nyarolók, üdülők, turisták miatt a munkaerő hiányjal.
Próbáltak beülni egy kávéra, nem volt felszolgáló?
Igen, de ugyanakkor viszont a téli hónapokban pedig munkanélküliség van. Mind a kettőnek az oka az, hogy amilyen állapotban van ez az ország és a gazdaság, és mind a kettőnek az oka az előbb említett elvándorlás erről az országról. Tehát miközben a Fidesz riogatja az embereket a migrációval, hogy ide jönnek majd több százezres idegen tömegek, idegen kultúrájú tömegek, és elfoglalják Magyarországot, ugye Magyarországra egyetlen menekült sem akar és akar beköltözni, a közben már nincs olyan család a Magyarországon, ahonnan ne hiányozna egy családtag. És vannak az országnak olyan részei, a gazdaságnak olyan ágazatai, ahol ez most már valódi működésbeli problémát okoz. És hát ami a legelképesztőbb, hogy a Fidesz ezt a fajta új típusú munkaerőhiányt próbálja gazdaságpolitikai vagy politikai sikerként elkönyvelni, miközben nem arról van szó, hogy olyan mértékben dübörög a gazdaság, hogy itt már mindenkinek két munkahelye is lehetne, hogyha akarna, hanem arról, hogy akik dolgozni akartak, azok közül 5-600 ezer elhagyta ezt az országot az elmúlt években, és vannak olyan gazdasági ágazatok, olyan szakmák, ehhez tartozik az építőipar és a vendéglátás, ugye köztudott, vagy hát ami ennél is szörnyebb és nagyobb probléma, az egészségügy, ugye több orvos ment el ebből az országból tavaly, mint amennyi diplomát kapott, és ugyanez vonatkozik az ápolókra és az ápolónőkre is. Tehát a legfontosabb feladatnak tartom a következő években, hogy megakadályozzuk ezt a folyamatot, hiszen nemrégiben a kormány statisztikai hivatala hozta ki azt az elképesztő számot, hogy a 35 év alatti magyar fiatalok 40%-a gondolkodik a közeljövőben külföldre költözésben, és összességében 1,2 millió még Magyarországon élő magyar nyilatkozott úgy, hogy egyébként szeretne külföldre menni, mert ezt az országot nem tartja élhetőnek. Tehát ez a legnagyobb kihívás, én azt gondolom, a következő időszakban. Ehhez is kell a szakembereknek a véleménye. Az általam megkérdezett társadalomkutatók, akik nem csak valami elvont távol értelmiségi véleményt fogalmaztak meg, hanem konkrétan kutatásokat végeztek az országot elhagyó, elvándorló magyarok között, hogy mi az ok. Egyértelműen kimutatták, hogy az első természetesen a megélhetésnek a hiánya, de a második, és egy politikus számára ez legalább ennyire fontos, az az, hogy elegük van abból a közhangulatból, politikai hangulatból, hatalomgyakorlásból, ami ebben az országban zajlik.
De bocsánat, akkor miért szavazták meg másodjára is kétharmaddal ugyanezt a kormányt, amelyik pontosan ugyanezt csinálta az első nyertes szintén kétharmados ciklusában?
Ennek nagyon sok oka van, de legkevésbé se az elvándorolt 5-600 ezer ember, mert ez az 5-600 ezer ember tudatosan törvény által lényegében megfosztották a választójoguktól. Ugye a gazdasági menekültként, migránsként Magyarországot elhagyó több mint 500 000 magyar állampolgárnak technikailag lehetetlenné tették a többségnek.
Nehezített.
Hát használhatunk ilyen kifejezéseket is, de konkrétan lehetetlenné tették. Tehát az Angliában élő több százer magyarnak sorba kéne állni az egyszer nagykövetség előtt Londonban ahhoz, hogy egyébként le tudja adni a szavazatát. Ez egy ördögi terv egyébként. Azt akarták, hogy ez a sok százer választópolgár ne tudja elmondani a véleményét a hazájának a jövőjéről. Tehát visszatérve az alapkoncepcióra, én azt látom, hogy ez az égető probléma, és ehhez egy teljesen átfogó, gyökeresen új kormánypolitikára van szükség Magyarországon, aminek a célja az kell, hogy legyen, hogy mindenki sokkal stabilabban és biztonságosabban tudjon itt jövőt tervezni magának és a gyermekeinek, és higgyel újra azt, hogy ebben az országban egy gyermek nem az alapján dől el, hogy mi lesz belőle, hogy milyen családba született, hanem a tehetség és a szorgalma alapján, és az egyébként, hogy az életbe mire viszi, az sem a politikai kapcsolataink kell, hogy múljon a jövőben, hanem szintén a munkáján és a teljesítménye. Ahol egy országban tömegek veszítik el az ebben való reményüket, ott az következik be, ami Magyarországon bekövetkezett, élhetetlennek találták Magyarországot, és elhagyták az országot.
Mennyire érzi saját magán, amióta miniszterelnök került, a politikai csőlátás kialakulásának jeleit? Vagyis mit figyel, amikor azt akarja megnézni, hogy jó úton halad-e, vagy nem jó úton halad? Figyel-e valamit?
Én soha nem irodában élő politikus voltam, tehát polgármesterként sem. Egyébként hát egy hosszú ideje polgármesterként dolgozó politikus nem is teheti meg, hogy elszakad az emberektől. Tehát mindig azért én fontosnak tartottam a munkám folyamán, hogy kapjak folyamatos visszacsatolást, és ezt a gyakorlatot, tapasztalatot próbálom itt is alkalmazni. Tehát én most a kampány jelenlegi szakaszában nem fél meg egy órás, meg két órás nagy beszédeket tartok az embereknek, hanem kérdésekre válaszolva elmondom, Hogy én az adott ügyben mit gondolok, és hogyan szeretnék a problémákon változtatni, de a kérdésekből is nagyon sokat tanul, és nagyon sok visszajelzést kap egy politikus, tehát hogy mit tartanak az emberek problémának, mert értelemszerűen, ha találkozunk, erre kérdeznek le leginkább. És nagyon sokan azt látom, hogy régóta várják azt, hogy egyrészt a vitakultúra visszajön ebbe az országba, mert nem tudom, hogy mondom, másnak is feltűnt, lényegében a Fidesz kiirtotta a politikai kultúrát, politikai vita, sőt bármiféle politikai vitának az egyébként létező és kiépülő hagyományát Magyarországon, és arra is vágynak az emberek, hogy meghallgassák őket, mert tudják, hogy ez a Nemzeti Konzultáció című több milliárd forintos manipulatív kérdőív, ez nem arról szól, hogy a kormány valóban az emberek véleményére kíváncsi, legfeljebb adatgyűjtés és címgyűjtés a célja. Tehát visszatérve a kérdésére, a jelen pillanatban 8 hónappal a választások előtt fontosabbnak tartom azt, hogy én hallgassam az embereket, és figyeljek oda arra, hogy mit tartanak problémának, mire kell választ adni. Természetesen néhány hónap múlva egyre inkább eltolódik a hangsúly, és az lesz a fontos feltehető, amikor a választók kialakítják a véleményt, hogy kitől milyen megoldási javaslatokat fognak hallani. Tehát ősztől kezdve egyre inkább a programunkra fogunk a hangsúlyt helyezni.
De a választók megkérdezik azt, hogy önöket komolyan kell-e venni? Van-e tervük arra, hogy mindazt, amit mondanak, azt hogyan lehet kormányra vinni?
Abszolút. Nagyon konkrét kérdéseket tesznek fel. Természetesen. Tehát az adórendszert érintő változásról is. Szombaton jártam egy kis Tolna megyei faluban, meglátogattam egy 3 kisgyereket nevelő családot, az anyuka otthon van természetesen a kisgyerekekkel, az apuka csak közmunkásként tudott elhelyezkedni. És elpanaszkodták azt, amit mindig is tudunk, hogy Fidesz kormány nem emelte a családi pótlékot, ők nem tudják igénybe venni a családi adókedvezményt, mert egyszerűen nincs akkora jövedelmük, nem fizetnek annyi adót, amiből mondjuk 3 gyerek után ugye 99 ezer forintot lehetne igénybe venni. Tehát látom azt, hogy az emberek érzik azt, hogy amit a televízióban látnak kormányzati propaganda címen, annak semmi köze nincsen a valósághoz, és igenis megkapom a kemény kérdéseket, hogy akkor az általunk elképzelt a családtámogatási rendszerben ez hogy lesz, az adórendszert hogy fogjuk átalakítani. Ugye a tavaszi Tegyünk igazságot, fizessenek a gazdagok című program kapcsán sokan feltették azt a kérdést, hogy egyébként meg kiszámít gazdagnak ebben az országban, akkor el tudtam mondani, hogy olyan adórendszert készítünk elő, ahol a magyar bruttó átlagbér, ez most olyan 300 000 forint körül van, duplájáig, tehát 600 000 forintig egészen biztos, hogy mindenki kevesebbet fog fizetni, mint a mostani adórendszerben. Ugye azt tapasztaltam, hogy abban is érzik a fideszes propagandának a hazugságát az emberek, hogy ugye arról beszél a Fidesz, hogy az adócsökkentés kormánya volt, ugyanakkor viszont az alacsony jövedelmeken, a minimál bérnen, ugye ez 15%-os SZIA mellett a társadalombiztosítási hozzájárulással is azt jelenti, hogy a kormány lényegében a fizetés egy harmadát, több mint 33%-át kiveszi a borítékban. Ez ugye a legmagasabb elvonás az Európai Unión belül az alacsonyabb vagy átlagos jövedelmeken. Tehát igen, én ennek örülök egyébként, hogy nem csak általánosságban teszik fel a kérdéseket, hanem konkrétan mégis kérdezik, hogy milyen megoldási javaslataik
vannak. Abba belekötéleskednek az emberek, amiben az újságírók szoktak, hogy akarnak kormányon, tehát hogy akarnak egyáltalán kormányra kerülni? Mert azon az oldalon, amelyen ön van, ott nagyon sokan vannak, és minden nap születik egy új koncepció. Most a legutóbb például az új pólus kialakítása. Hogy lesz ebből több képviselő a parlamentben, mint amennyi a kormány oldalnak
van? Hát van egy nagyon jó hírem. Ez abszolút nem érdekli az állampolgárokat.
Elhiszik, hogy önök már tudják?
Nem. A választópolgár nem így gondolkodik. Tehát ez az összefogósdi, ez a tévéstúdiókban élő politikusokat érdekli, meg a legfeljebb ezzel foglalkozó újságírókat. A választópolgárt, amikor elmegy szavazni, akkor láthat akárhány 20-30 pártot is megképviselőjelöltet a szavazólapon, fog is látni egyébként, mert ugye a Fidesz úgy alakította át a választási jogszabályokat, hogy jelentősen megkönnyítette a jelöltek indulását. Ha emlékszünk rá, 14-es választásokon is másfél méter hosszú szavazólapok voltak, ez egészen biztos, minden nem változtak a szabályok, így lesz a 18-as választásokban is. De a lényeg ez, hogy az emberek, amikor elmennek szavazni, lássanak, hogy bármennyi jelöltet vagy pártot is, lényegében csak egy kérdést látnak a szavazólapon. Jó nekem, akarom-e, hogy maradjon a mostani kormány, elégedett vagyok-e ezzel a kormánnyal, vagy látok egy győzelemre képes, kormányozni képes, számomra elfogadhatóbb, igazságosabb, élhetőbb ország jövőjét, reményét jelentő politikai alternatívát.
De nem egyszerű kérdés, mert a 10-es választáson egy egész baloldali politikai elit nem tudta megoldani ezt a problémát.
Tehát erre a kérdésre fog választanálni. Tehát miután az összes közmentató és az összes tapasztalat azt mutatja, hogy a magyar emberek többsége elégedetten a Fidesz rendszerrel, mint amennyi elégedett, tehát a kormányváltó többség, ha tetszik, megvan Magyarországon. Onnantól kezdve az a nagy kérdés, hogy kit fognak november, decemberre, januárra kihívónak, alternatívának, győzelemre képes, kormányzóképes lehetőségnek látni a választópolgárok, mert akkor az elégedetlen választópolgárok rá fognak szavazni. Mi azon dolgozunk, és ezen vagyok én személyesen is, erre hirdettem politikai programot és stratégiát a tavaszi hónapokban, hogy a demokratikus ellenzék legyen ez az alternatíva és ez a kihívó, és abban bízom, hogy az emberek döntő része ezt így fogja látni a választási
kampányban. De a szavazólapon nem az lesz, hogy demokratikus ellenzék, hanem ott pártok lesznek. Ma még nem tudjuk, hogy milyen szövetségi rendszerben, mert erről még nyilván nem mondanak semmit. Mi lesz a szavazólapon?
Ami a demokratikus lesz a szavazólapon.
És abba hogy lesz a demokratikus ellenzék kiválasztható egy egyszerű választó számára, mint én? Ugye egy X-et tudok benyomni, ha kettőt nem, érvénytelen a szavazólapon.
Hát nézzel, de ne csináljunk úgy, mintha egyébként ezen pártoknak egy jelentős része valóban létezne. Tehát ugye ez egyrészt lesznek kamupártok, mert ugye voltak 14-ben is, ugye a Fidesz a választási rendszer átalakítása mellett nagyon jelentős gazdasági ösztönzőt is bevezetett. Hát több 100 millió forintot nyomtak oda választások előtt alakuló nem létező politikai pártoknak, akik összeszedtek körzetenként 500 aláírás és indultak a választásokon, majd kaptak a jelöltjeik 5-10 darab szavazatot. Ez a Fidesz azért csinálta, hogy épp minél több párt legyen a szavazólapon. Ez akkor sem működött, és ez nem fog működni se természetesen 18-ban sem. A Fidesz politikája arra épül, és ugye a Fidesz kampány gurúja is ezt gyakran elmondta, már korábban is, meg most is, hogy nem lehet eléggé lenézni a választópolgárokat. Tehát erre épül a Fidesznek a teljes politikai kommunikációja. Én fordítva gondolom. Tehát én azt látom, hogy az a magyar választók döntő többsége azért tudatos. A magyar választópolgárok döntő többségét természetesen nem érdekli a pártpolitikai pulparlé. Az érdekli, hogy talál-e, lát-e jövő áprilisban egy olyan politikai alternatívát, amit győzelemre esélyesnek hisz, amit kormányzóképesnek hisz, és amiről leginkább meg van győződve, hogy számára is egy élhetőbb, igazságosabb országot teremt. Ha ezt látni fogja, akkor meg fogja találni a 25-30 párt logó közül a szavazólapot.
Igen, az alternatíva karikája fölött ott kéne, hogy legyen a neve. Az a név az ön elképzelés szerint a Magyar Szocialista Párt lesz?
Az a név az én elképzelésem szerint, ezt tudok, mert ezt mondom éveleitől kezdve, a minden kormányváltást akaró demokratikus politikai párt szövetsége. Tehát természetesen ezen pártok közül a legnagyobb az MSZP, de az összes valóban nem a túlélést, hanem a kormányváltást akaró demokratikus ellenzéki pártot hívtam ebbe a szövetségbe, azt is elmondva, hogy ebben a választási rendszerben mind a 106 körzetben közös jelölt kell, és országos lista is közös kell, ahhoz, hogy a listás szavazólapon is egy alternatívaként jelenjen meg. Azt is elmondtam, hogy abban kell minőségileg másnak lenni 2014-ben ezen demokratikus együttműködésnek vagy összefogásnak, hogy új politikát kell hirdetnie, 14-ben ez elmaradt. Tehát 14-ben az emberek nagy része azt gondolta, hogy ezek ugyanazt akarják visszahozni, ami miatt 2010-ben már elfordultak ezektől a politikai erőktől a választópolgárok. Hát én egy gyökeresen új baloldali programot hirdettem meg tavasszal, több nagy beszédben, országjárás folyamán, és ezt fogom még inkább bejutatni az emberekhez és kifejteni a következő hónapokban. És elmondtam, hogy ahhoz, hogy ez az új demokratikus baloldali alternatíva hiteles legyen, ahhoz több feltétel kell, az új politikai tartalom, erről beszéltem, új politikai stílus, és az is egyértelművé kell legyen, hogy a vezető politikai személyekben nem azok jönnek vissza, akik 2015 kormányoztak.
De ez egy választási pártként kell elképzelni? Vagy a Magyar Szocialista Párt neve meg logója lesz ott. Mert ahogy most kiveszem a szavaiból, ha ez egy alternatíva és szövetség, akkor ennek valami másik neve kell, hogy legyen, mert ha nem másik név, akkor az emberek megint ott fognak állni, hogy most ki kicsoda.
Szeretnék valamit tisztázni. Tehát mi úgy beszélünk egyébként a közéleti szereplők dolgokról, hogy szerintem sokan nincsenek tisztában a fogalmakkal. Nincs Magyarországon választási párt. Tehát nincs ilyen. Tehát
a szövetség van? Lehet szövetséget
kötni? Tehát nincs olyan kategória, olyan fogalom, hogy választási párt van. Tehát annak vannak szabályai, hogy hogyan lehet pártot alapítani. Ha úgy teszi fel a kérdés, hogy 8 hónappal a választások előtt van-e értelme új pártot alapítani, hát már bocsánat, a francokat van, így is az a baj, hogy van bőven. Több, mint mennyi kellene, és több, mint amennyinek egyáltalán bármilyen támogatottsága van. Arról nem is beszél, hogyha be lenne jegyezve egy új párt, egy 24 órán belül biztos, hogy a politikai ellenfelek még egy fél tucatnyi hasonló nevű új pártot neveznének meg, tehát ennek megfelelően hát csak egyetlen lehetőség van a választási, jelenlegi választási rendszer logikájából és szabályából kell kiindulni, ez pedig a pártok, meg létező pártoknak a szövetsége, amik ugye azt jelenti, hogy kötőjellel vannak, lefordítva, ilyen egyszerűen kötőjellel vannak egymás után írva a szavazólapra. De még egyszer hangsúlyozom, hogy nem ez a lényeg. Tehát azt látom, és azt tapasztalom, hogy ez a kivel fog össze című történet, ez nem érdekli a választópolgároknak a döntő többségét. Természetes, hogy ez így van. Ezzel elszorakoznak egymással a politikusok, azt is látom, hogy több olyan politikai aktor van, aki lényegében már csak ezzel a kérdéskörrel tartja magát a felszínen a közvéleményben. Ennek megfelelően nem akarom a 2013-as, 14-es hibát elkövetni, nem ezzel a kívánom szórakoztatni a választópolgárokat, hanem azzal, hogy milyen Magyarországot szeretnénk 2018-tól az Orbán rezsim leváltása után.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Botka László Szegedváros polgármestere, a Magyar Szocialista Párt miniszterelnök jelöltje az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják.